reggeli személy.
A reggeli személy újra itt a stúdióban, Pintér Róbert, szociológus, politológus, a Budapesti Kornusz Egyetem docense. Robeszként emlegetnek, ugye?
Igen, ez a becenevem, de ha nem áll rá az hád, akkor a Robert Robi, de időnként írásban a Péter is előszokott fordulni a hallgatóknál, de erre nem hallgatok.
Jó, figyelj, tehát akinek Pálinkás a neve, az 60 éve azt hallgatja, hogy Pálinkás, jó reggelt, úgyhogy a Robival és a Robesszel is így vagyunk. Az jutott eszembe, hogy miközben te mesterséges intelligenciával foglalkozol, olvastam egy posztodat, nem is túl régen, hogy az autót, a család autója totálkáros lett, és akkor megkérdezted a Facebook követőitől, hogy milyen autót vásároljatok. És azon gondolkoztam, hogy miért a mesterséges intelligenciától kérdezted ezt meg?
Ó, hát attól is megkérdeztem.
Igen.
Persze. Elég hosszú beszélgetésem van különböző fogyasztási adatokkal, meg károsanyag kibocsátással, meg fogyasztási, az én szokásaimhoz igazodó, tehát hogy kifejezetten személyre szabott tanácsot kértem tőle, és ezek párhuzamosan mentek.
És akkor a megvásárolt autó, illetve a ChatGPT által javasolt autó ugyanaz, vagy inkább hallgattál arra, akik a Facebookon válaszoltak, létező személyek?
Hát ez egy hosszú folyamat volt, ami családom eléggé megszenvedtem, mert mindig bejelentettem nagy csinodratával, hogy ez lesz az, és gyertek, nézzétek, és akkor néztük a tévén a YouTube-os teszteket, hogy akkor ez az az autó. Ez kb. 6 vagy 7-szer eljátszottam, aztán már nem vettek komolyan, tehát ez egy olyan farkas kiáltó fiú esete. És akkor ott fordult meg, én azt hiszem, hogy tudom, hogy mit akarok, és akkor ott fordult meg a dolog, hogy valaki azt mondta, hogy figyelj már, mint ez Facebookon, figyelj már, te lehet kapni Teslát 6,5 millióért, és akkor lehet kapni Teslát 6,5 millióért. És elkezdtem azt nézni. De hát ugye az akkor volt, amikor a Musk megkergült tavasszal, és a család mondta, hogy ők nem hajlandók én autóba beülni, akkor kötöttünk egy kompromisszumot, hogy ráírjuk, hogy Musk egy őrült, meg nem azért vettük. Egyébként én azt gondolom, hogy a Teslának a dolgozói megérdemlik azt, hogy Teslát vásároljunk, meg a Tesla még mindig a élharcosa annak, hogy gyakorlatilag ez a váltás elektromos autóra való váltás átmenjem. Sajnos Tesla vezetője az a Musk. Na mindegy, szóval visszatérve, ott kezdtem el igazániból keresgélni, és aztán amit végül megvettem autót, az senkinek nem szerepelt semmilyen ajánlatában, se a ChatGPT-nek, se a Facebooknak, mert hogy eleve olyan paraméterei voltak, hogy én megmondtam, hogy mekkora csomagtartót szeretnék, meg hány személyes legyen, meg egyebek, és akkor ez az utolsó pillanatban derült ki, hogy van egy olyan autó, nem akarok mondjuk, akár mondhatom Opel. Is, mert igen, ez egy Opel, mert nem nagyon lehet kapni, mert nagyon keveset gyártottak belőle, és akkor a kereskedésben beültünk, nem tudom, 6 vagy 7 autóba, úgy képzeld, hogy van 3 felnőtt gyerekem, és akkor kiültük az autókat. Ez nehéz volt megszervezni, hogy mindenki ráérjen, tehát az összes autóba beültünk, a Teslában nem lehet elférni 3-an hátul, legalábbis 3 felnőtt, tehát hozzám ér a lábad, vedd el a válladat, te izzadsz, meg tapadok, nem tudom. És akkor ez volt az első olyan autó, amire azt mondták, hogy nem ülnek be, mert ez annyira kicsi, hogy ez nevetséges, ez kisebb próbáljuk, ez annyira pici. És aztán végén beültünk, és akkor közölte a lányom, hogy apa, hát ebben ez az első autó, amiben elférünk. És akkor így vettem gyakorlatilag egy Opelt.
De az nem volt opció, hogy esetleg elengedjük az autóvásárlást, vagy Salgótarjánba kell még járnotok?
Nem, más, én Salgótarjánba vagyok, nem kell már Salgótarjánba járnom, nem köt oda igazániból. Nyilván az emlékek meg a családtörténet az igen, de már nem él ott rokon. Járok Nógrád megyébe, Ludányhalásziba, ott lakik apukám egy otthonban meg az öcsém, és oda szoktam menni mondjuk nem tudom én 2-3 havonta. Ami inkább megkötés volt, hogy Karádon vettünk egy házat, ezt újítjuk fel, most már idestova 3 éve lassan készen lesz, és oda kell járnom mondjuk hetente vagy 2 hetente. És ott elolvastam a Greta Thunbergnek a klímaváltozásról szól, illetve nem az ő könyvem, ő csak szerkesztette, és az elég nagy sok volt számomra az a kapcsolatban, hogy hát nem kellenek ezek a második házak és második otthonok, és ez hülyeség, és ez egy felesleges fogyasztás szempontjában, de úgy voltam vele, hogy basszus, én nem ezen már megvettem, tehát most mi a francot csinálják vele, tehát adjam el, nem akarom eladni. És akkor, hogy csökkentsem a lábnyomomat, ezért fontos volt, hogy olyan autóm legyen, amivel van napelemem, amivel hát lehetőleg a legkevesebb környezeti kárt okozom, miközben én mondjuk hetente vagy 2 hetente ingázom Karád és Budapest között hétvégére. És egy olyan autó, amivel ha lemegyek, haza is tudok jönni. Már ez majd télen kiderül, hogy tényleg így van-e. Egyelőre úgy tűnik, hogy van akkora kapacitás benne, hogy mondjuk 350 kilométert oda-vissza meg tudok tenni egy töltéssel, és mert bámulatosan keveset fogyasztanak egyébként, legalábbis ez az autó, ez 13 kilovattal elmegy, ami, ha szorozzuk meg mondjuk 30 vagy 70 forint alatt, függ, hogy mennyire kapjuk az áramot, nekem a napelemből egy jelentős része ingyen van, vagy mondjuk, ha nagyon drágán tankolunk valahol mondjuk 290-300 forintért, meg akkor is csak egy átlagos benzines autónak a fogyasztását viszi el.
És hát a család megelégedésére. Ez fura tehát, hogy mindenkit beültettél, és mindenkit elvittél. Hát, hogy ilyen ennyire demokratikus.
Hát nálunk ez hagyomány, mert ugye... Hát
igen, egy autósok vagytok?
Egy autósok vagyunk, én nem szeretek autóval járni sehova. Ide se autóval jöttem, én tömegközlekedek, meg sétálni szeretek. Tehát, hogy még a biciklizés sem szeretem, mert nem tartom biztonságosnak. A sétálás az meg kifejezetten jó, mert kontemplatív. Tehát ugye közben tudok gondolkodni, jár folyamatosan az agyam. Úgyhogy nem vagyok autós, az autó azért kellett, hogy ezt be tudjuk járni, meg elmegyünk néha vásárolni, meg a feleségem ezzel szokott járni, tehát inkább neki fontos. De hogy az egész család beleférjen a nyaralások meg egyebek miatt, azért fontos volt, hogy beüljünk mindannyian. Ez összes autónknál ez volt a döntési alap, tehát és nem tudom, a harmadik vagy a negyedik autónk van.
Hogy látod, hogy ugye ez egy állandó vita, és itt reggel beszélgettem Horváth Ádám kollégámmal a mesterséges intelligenciáról, illetve annak használatáról, és akkor az egyik hallgató azt írta, hogy mindenféleképp egy AI summitra iratkozzunk be, mert hogy nyilván hézagos a tudásunk a mesterséges intelligenciáról. Egy kicsit ment arról is a vita, hogy most AI-nak nevezzük-e, volt, aki műagynak nevezte, és inkább ezt használja, tehát minden esetre megmozgatta a hallgatókat, és érdekli is őket, ahogy látom, a mesterséges intelligencia, hogy Magyarország a technológia felhasználásában hol áll pillanatnyilag?
Hát úgy lehetne megfogalmazni.
Nyilván sok kutatás van ebben kapcsolatban.
Röviden úgy lehetne megfogalmazni, hogy tulajdonképpen két nagy világrégió van, ami élenjáró, vagy diktálja a trendeket. Az egyik az Egyesült Államok, a másik az Kína. Ez két eléggé eltérő társadalmi rendszer, innovációs rendszer, kultúra, meg gondolkodásmód, meg mentalitás. Tehát itt tulajdonképpen ez beágyazódik a Kína és az Egyesült Államok közötti a hegemon pozícióért vívott harcba. Tehát, hogy alapvetően ez a kettő, ami éle jár. Az Európai Unió, aminek ugye mi is tagjai vagyunk, ez lemaradó pályán van. De tulajdonképpen ez elmondható, ez nem a mesterséges intelligenciával kezdődött, ez valahol a mióta én mondjuk foglalkozok ilyesmivel, ez kb. Az ezredforduló, ugye akkor a lisszaboni terv volt, ami nagyon híres volt 2000-ben, ami azt tűzte ki, hogy 2010-re az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Övezet térség, stb. Az a legversenyképesebb tudás alapú gazdaság lesz, bármit is jelentsen ezt. Tehát, hogy valahogy átmegyünk egy ilyen tudás-információ-szerű működésmódba. Ugye ezt kitűzték 2010-re, nem tudtuk megcsinálni, akkor 2010-ben kitűztek egy másik tervet, aztán most 2020-ban kitűztek egy másik tervet 2030-ban, ez a Horizon 2020, illetve a nem is tudom pontosan most mi a neve a 2030-esnak, de nem is ez a lényeg, tehát hogy Európa folyamatosan próbálja ezt a felzárkózást, és akkor Európán belül van tulajdonképpen a peremen, ez én érzésem, és most nem akarok senkit sem megbántani nyilván. A kormányzat megpróbál mindent megtenni, éppen az aktuális kormányzat volt már itt informatikai minisztérium, meg informatikai kormánybiztosság, ugye kicsit korábban, meg különböző, nem tudom, felállásban stratégiák, most éppen a mesterséges intelligenciának írták újra a stratégiáját, ugye, ami szeptemberben jelent meg. De szerintem Magyarország ebből a szempontból az EU magországaihoz képest, vagy a legfejlettebb országaihoz képest inkább egy ilyen még egy lemaradóbb pályán van. Tehát, hogy nekünk egy kettes, vagy egy kettős lemaradásunk van a világ élvonalához képest. Jó, nyilván pici ország, tehát nekünk nem is feltétlenül kell mindenben jónak, nem is tudunk mindenben jónak lenni. Ki van tűzve egy pár cél, mondjuk éppen most, ki lett tűzve a zászló, az a robotika. Egyébként mondjuk erről pont megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy mit gondol róla, ez a legújabb intézkedésről, amit a kormányzat bejelentett, hogy ilyen EMI biztosok lesznek, meg szuper userek lesznek az intézményekben, oktatási intézmények, közigazgatási intézmények, és hát az EMI azt mondta, hogy nincs egy GB-t, hogy nagyon sok mondjuk a végrehajtáson, hogy ez valójában hogy lesz megcsinálva, és ez mindig igaz a magyar politikára, meg a magyar stratégiára, hogy akkor ez egy kirakatszerű döntés, vagy tényleg tud szervesülni. Aha. De azt gondolom, nem is csak a politikát, elég sokszor megyek ilyen vállalati konferenciákra, vagy előadást tartani, és ez nem a technológiáról szól valójában, hanem a szervezeteknek, az intézményeknek, a társadalmaknak a felkészültségi szintjéről, a kultúráról, az adaptációs készségekről, a felhasználási módokról, hogy hogyan szeretnék ezt igazániból alkalmazni.
Na, itt biztos, hogy le vagyunk maradva. Tehát e felől...
Egyrészt igen, másrészt meg nem. Igen azért, mert hogyha mondjuk megnézzük a Digital Economy and Society Indexet, ezt DESI-nek szoktuk szépen magyarosan ejteni, ami mondjuk évente nézi meg, most már csak 4, korábban 5 dimenzióban azt, hogy hol tart egy adott ország, mind a lakosság, mind a vállalatok a digitalizációban, akkor azt látjuk, hogy Magyarország az a mondjuk így az utolsó harmadban van, ez ilyen folyamatos ilyen mozgás, mert ugye ez egy ilyen mondjuk egy ilyen lóverseny, ahol ahhoz, hogy egy helyben maradjál, és ugye folyamatosan fejlesztened kell. És ha innen nézzük, akkor vannak dolgok, amikben jobbak vagyunk, mondjuk egy, nem tudom én, egy mobil infrastruktúra, vagy mondjuk egy gyors internetes hálózat, ebben Magyarország jól áll. Tehát a top 10-ben szoktunk lenni, tehát egy infrastruktúrában általában nincs probléma. Amúgy is jellemző a magyar kormányzatra meg a gondolkodásra, hogy inkább eszköz, vagy hardware, vagy szoftver specifikus, tehát mondjuk koronavírus járvány, és akkor kiosztanak, igaz, hogy kicsit későn, de kiosztanak több százezer laptopot. Ugyanakkor, amiben van egy kis lemaradás, vagy nem kis lemaradás, ez a kis és középvállalkozásoknak, vagy a vállalatoknak a digitalizáltsági szintje, vagy annak az integrációja, hogy hogyan tudják ezt a saját szervezetükben alkalmazni. És itt már a mesterséges intelligenciát is elkezdték vizsgálni, itt azt látták, hogy mondjuk a Európai Unióban ilyen 10% alatt, vagy környékén van az, hogy a cégek használnak AI-t, és mondjuk a magyar vállalkozásoknál ez mondjuk, ha jól emlékszem, a 3-4% volt. Ez persze nyilván gyorsan változik. Lehet azt mondani, hogy van egy kis lemaradás, de ugye hát valakinek, tehát mondjuk van 27 vagy 28 ország, attól függ, hogy belerakjuk-e a különböző ilyen EU-hoz, nem EU-tag, de EU-hoz csatlakozott, vagy EU-val üzletelő országokat. Tehát, hogy valakinek azért a végén is kell lenni, nyilván nem szeretnénk a végén lenni, de bizonyos szempontból ott vagyunk. A másik pedig, hogy vegyünk egy olyan példát, tegnap éppen erről beszélgettünk, vegyük az Apple-t. Tehát az Apple, és ugye nagyon szerényen az AI-t Apple Intelligence-nek hívják, tehát nyilván ez egy kis ilyen, ez szokásos ilyen Apple-ös csomagolás, becsomagolása a marketing üzeneteknek, stb.
Steve Jobs.
Tehát ők prémiumban gondolkodnak, és ugye ott van az Apple-nek a világ összes erőforrása, több 100 milliárd dolláron csücsülnek, a legjobb koponyák, innovációs szervezeti kultúra, stb. És mégis azt látjuk, hogy mondjuk a hiába jöttek ki a Siri-vel az első között, ugye, ami egy asszisztens, ami ilyen hangalapú, hangvezéréses, és úgy működik, ahogy. És hiába mondták azt tavaly, hogy akkor lesz Apple Intelligence, és a legújabb készülékeken ott lesz, és mennyi mindent fog tudni. Záros megjegyzés, az Európai Unióban ugye ez korlátozottan elérhető adatvédelem, akkor erről majd beszélgethetünk, hogy az EU ez hogyan áll hozzá zárja bezárva. De hogy most jelentették be egy pár nappal ezelőtt, hogy ugye a saját megoldásuk nem működött, tavaly összeszűrték a levet ugye az OpenAI-jal, ami a ChatGPT-nek ugye az anyavállalata, és az sem működött úgy, ahogy ők szerették volna. Tehát a prémium érzetet nem sikerült nekik hozni, és most kidobták, kukázták az egészet, és összeállnak a Google-el, és $1 milliárd fizetnek a Google-nek azért, hogy a Gemini, ami a Google-nek a saját, vagy a Gemini, vagy a Google-nek a saját okos nem tudom én megoldása, amit beleraknak az Androidba, hogy az Apple készülékeken is ott legyen. Ami, tehát az ős ellenséggel most mobilos értelemben, hiszen mit mondott a Steve Jobs 2008-ban, amikor kijött az Android, hogy ellopták. Tehát mindent elloptak, amit ő kitalált, és atomot kéne rájuk nagyjából dobni. Na, nekik fizetnek $1 milliárd, persze ez egyik zsebből a másik zsebben, mert valójában a Google megfizet. Hát szerintem ennél többet, hogy alapértelmezett kereső legyen egyébként az Apple-nek az ökoszisztémájában. Tehát, és ugyanakkor ugye az a vicc, hogy itt nem, nagyon rosszat nem tehet az Apple, mert mi történik? Vagy Androidos telefonod van, vagy Apple-ös telefonod van. Ha mind a kettőn ugyanazt az eszközrendszert használod, akkor valójában nem tudsz mivel összehasonlítani. Persze nyilván az implementálása ez valószínűleg az egyikben jobb lesz, mint a másikban, de nagyon rossz óra nem tesznek, ezzel a felhasználó fognak szerintem egyedül rosszul járni. Tehát visszatérve, ha a világ legnagyobb, leginnovatívabb technológiai cégének, az Apple-nek sem sikerül ezt a dolgot megugrani, akkor azt gondolom, hogy le vagyunk maradva, és meg nem is, mert ez az egész, amit beszoktak nézni általában, és amin általában iszonyatosan elszokott szállni az agyam, ez nem a technológiáról szól. A technológiának vannak képességei, amit százszor elmondanak, hogy ez exponenciálisan fejlődik, meg mennyire fantasztikus, mi mindent meg lehet vele csinálni, meg a szeletelt kenyér óta nem volt ilyen jó, vagy azt mondják, hogy úristen, ez annyira fejlett, ez sokkal okosabb, mint mi, egyszer csak el fog értünk jönni, elveszi a munkánkat, a végén kiírt minket, stb. Ez még mindig a technológiának a képességeiről szól. De ez nem a technológia képességeiről szól ez a történet, hanem az embereknek a képességeiről, a szervezeteknek a képességeiről, az adaptációs készségekről, meg hogy mit akarunk. Mert lehet, hogy a feltalálónak volt egy szándék, hogy ő mit szeretne, de valójában ennek az adaptálása, a szervezetbe való beintegrálása az, ami igazániból meghatározó. És ebből a szempontból mindenki egyszerre van lemaradva, és mindenki egyszerre állhat az érre, de ez szervezeti kulturális kérdés például.
Ja, általános iskolásokat most hordanak, illetve hát iskolásokat most hordanak pályaválasztási fórumokra. És a feleségem pedagógus, és kérdeztem tőle, hogy hogy a kis nebulók azok milyen irányba indulnának el. Tehát voltak ilyen, ilyen gimnáziumok felsőoktatási intézmények bemutatkozóján, és mondta, hogy a gyerekek nagy része informatikával akar foglalkozni. Tehát, hogy senki nem akar már esztergályos lenni, senki nem akar kamionsofőr lenni, senki nem akar szülésznő, gyógyász lenni, hanem legtöbben az informatika felé fordulnak, ami nyilván egy jó irány. Tehát, hogy biztos, hogy a pályaválasztásban nagyon sok szerepe van, vagy komoly része van a szülőknek, tehát, hogy milyen irányba terelgetik a gyereket, és azt mondják neki, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csináld, aztán a gyerek meg 10 év múlva rájön, hogy a szülei hülyeséget beszéltek. De hogy például a mesterséges intelligencia, az lehet így tantárgy, vagy mit kell vele kezdenünk? Tehát tanítható a mesterséges intelligencia kezelése?
Tanítható, ugyanakkor azt hiszem, hogy azt akarod kérdezni, hogy mit tanítsunk a gyerekeknek, ugye, mert általában azok a kérdések, amiket meg szoktunk kapni ilyen előadások után, és melyik ma este egy ilyet tartani Balatonboglárra, ez a reklámhelye.
Mindenféleképpen
Bábelkemben este 8 gyertek el, hogy elveszi a munkánkat, mit tanítsunk a gyerekeknek, és hogy ki fogja minket írtani, ugye ez a három alap kérdés.
Nem kérdeztem.
Kell megkérdezni, mert ezek ilyen hitviták, aminek az a lényege, hogy nem lehet őket eldönteni, hanem érték alapú választás. Tehát neked kell egy beállnod valahol, amiről egy emberkép alapú, mit gondolsz a világról, mit gondolsz az emberekről, és utána kell egy mondást mondanod. De vissza a gyerekekhez, szoktam én is pályaorientációs napokra menni. Aha. A gyerekeknek is voltam az iskolájában többször, most már ők ebből kinőttek, mondjuk a feleségem tanár, és az ő iskolájában is voltam többször. Nem könnyű megmondani, hogy és szerintem nem könnyű megmondani, hogy mit érdemes, vagy milyen szakma irányába érdemes orientálódni, és szerintem nem is az a jó válasz, hogy szakmát választanak. Mert nyilván a pályaorientációnak az a része, hogy hát végül is szakmát kell majd egy bizonyos ponton választaniuk, hanem inkább arra érdemes fölkészülni szerintem a gyerekeknek, meg a szülőknek is, hogy nincs ilyen élethossziglani pálya, tehát hogy nem tudom én, vagy kevés, tehát hogy nem az, hogy belépsz valahova, nem tudom én, 21-23, attól függ, hogy hol végeztél az oktatási rendszer, vagy 18 évesen, vagy 16 évesen, és nem fogsz ott nyugdíjba menni 65 évesen. Most az első megjegyzés, arról is megy a vita, hogy egyáltalán ennek a technológiának lehet egy olyan hatása, ez a longevity, escape velocity, ez a Kurzweilnek a fogalma, az a lev, hogy lassabban öregszünk, mint amennyi idő eltelik, tehát hogy meg lehet hosszabbítani úgymond az életet. Erről is gondolod, akkor beszélgethetünk, ez kicsit ilyen futurisztikus, zárójelbe zárva. Szóval lehet, hogy nem is 65 évesen kell majd nyugdíjba menni, hanem 130 évesen.
Most akartam, mert elterjedt az interneten, volt egy ilyen fake news, hogy 60 évesen, nem, hanem hogy 20 év szolgálati idő után nyugdíjba lehet menni, és eljátszottam a gondolattal, hogy hát én azt mondom, hogy 30 éve már dolgozom folyamatosan, hogy milyen lenne nyugdíjasnak lenni. Persze ugyanúgy dolgozni.
Neked nem lenne jó szerintem.
Ja, nem tudom képzelni. Mondtam is a feleségemnek, hogy oké, nyugdíjas szeretnék lenni, tehát hogy ingyen utazhassak, meg legyen országbérletem, meg nem tudom, hogy nyugdíjasnak miért jó lenni egyébként Magyarországon, nyilván nem szeretnék lenni, de én ugyanúgy csinálnám azt, tehát ugyanúgy mennék lapátolni, ugyanúgy mennék építkezni, ugyanúgy futnék, ugyanúgy rádióműsort vezetnék, legalábbis szeretnék nyugdíjasan is, de hát aztán kiderül, hogy ez egész egy ilyen tévedés volt.
Oké, vissza a gyerekek. Szóval, hogy mit érdemes a gyerekeknek tanítani, meg mit érdemes róla gondolni, tehát azok a szakmák, nagy valószínűséggel talán ez a legkevésbé problémás helyzet, azok a szakmák, amiket ők fognak betölteni, azoknak egy jó része nem létezik. Mint ahogy egyébként, amikor 82-ben kezdtem általános iskolába járni, akkor valószínűleg nem létezett a, nem tudom, az AI influencer. Én újságíró akartam lenni, és nem lettem végül is újságíró, bár lettem, mert nekem is van egy podcastom, amiben két hetente, havonta egy műsorcsák, meg időként írok újságcikkeket, de nem ebből élek. Tehát, hogy azok a szakmák valószínűleg, amiket ők fognak csinálni, azok nem tudjuk még elképzelni, vagy nem létező szakmák, mint ahogy nem tudom én a 80-as évek, amikor elkezdtünk iskolába járni, akkor nem láttuk a rendszerváltást előre, nem láttuk a kapitalizmust, nem láttuk az algoritmus által vezérelt közösségi média térnyerését, meg egy csomó
mobiltelefont,
minden. A mobiltelefont, tehát egy csomó technológiai dolgot nem láttunk, meg azt, hogy erre hogyan fog reagálni a világ, és én nem akarok technológiai deterministának tűnni, mert szerintem nem a technológia dönti el, vagy a technológia képessége dönti, hogy hogyan alkalmazzuk, hanem az emberek. És ez nem feltétlenül szabad döntés, hanem itt van egy csomó nehézkedés, inercia, tehetetlenség. Mi ezt így szoktuk csinálni, ezek a szabályok, ehhez kell alkalmazkodni, és ebbe húzzuk bele igazán, ebbe a világba ezeknek a technológiáknak a idézőben vett fantasztikus képességét. No, akkor mit kell tanítani a gyerekeknek? Szerintem az, hogy tudjanak tanulni, tudjanak változni, folyamatosan nyitottak maradjanak, újra tudják magukat tréningezni, mert az viszont biztos, hogy nem annyira lassú a világnak a változása, mint ami korábban volt, hanem egy gyorsuló pályán van. Erről megosztanak a viták, vagy a vélemények, hogy mennyire gyors, meg meddig lehet pörgetni, ugye ennek van egy fenntarthatósági korlátja is. Meg hát ugye erre a gyorsággal is lehet különböző válaszokat adni, akár a kivonulásnak a válasza, hogy akkor, mint amit most említettél, hogy te nem használod a mesterséges intelligenciát szándékosan, tehát van egy ilyen, ez a ideológia alapú, vagy valamilyen alapú döntés, hogy nem, és egészen addig, hogy pörgetem a dolgot, és ugye a másik véglet meg az, hogy azt várom, és a Kurzweil például ezt várja, ugye Ray Kurzweil egy jövőkutató, egyébként a Google-nek az egyik ilyen fő tudósa, 70 fölött van már, ő örökké akar élni, azt várja, hogy a szingularitás jöjjön, ami az ő definíciójában olyan 2045 környékén jön el, ahol egyesülni lehet ezzel a technológiával, és kvázi halhatatlanná lehet válni, nyilván elcsaphat egy autó, meg fejedre esett egy zongora, de akkor van digitális másod, és akkor abból föl lehet téged támasztani. Szóval ez a másik véget, hogy nem úgy kivonulok ebből, hanem ember 2.0 szeretnék lenni. És akkor mire készüljenek a gyerekek? Én szerintem vannak úgynevezett szuperképességei a világnak, ezt négy C-nek, vagy 4+2 C-nek szokták mondani, nem biztos nem fogom tudni fejből az összeset felsorolni. Kommunikációs készség, együttműködési készség, ugye ez a kollaboráció, kritikus gondolkodás például, a komplexitásnak a felismerése, a kreatív gondolkodás, tehát ezeket a dolgokat kellene a gyerekeknek, tehát inkább készségeket kell nekik tanítani, mint akár lexikális tudást, akár egyebeket. Mondjuk, ha egy dolog van, akkor kritikai gondolkodást nem emelném ki, tehát hogy ha például beszélgetünk egy mesterséges intelligenciával, ugye sajnos ezek nem tökéletesek, és nem, tehát halucinálnak, tehát mondanak neked valamit, és abban van zagyvaság is, meg vannak fantasztikus dolgok. De hát a kettő nem elválasztható egymástól, ugye ez olyan, mint a Harry Potterben, ugye az a minden ízű drazsé, hogy vagy valami jó ízűt veszel ki, vagy hányás ízűt, vagy fűzsír ízűt, és nyilván ezeket nem szeretnéd, és mondjuk ott annyi előnyed van.
Bagoly Berti.
Igen, hogy felismered ezeket az ízeket, és tudod, hogy most megszívtad. A mesterséges intelligencián ugye ez nincs, nagyon meghihetően tud búsítani, és ugye emiatt gyakorlatilag neked, amit ő mond, ha az fontos számodra, akkor ezt folyamatosan kontrollálni kell. Ezt viszont csak úgy tudod, ha van kritikai gondolkodásod, és ezt csak úgy tudod, hogyha van valamilyen lexikális vagy tényszerű tudásod a világról, meg úgy tudsz jól kérdezni. És hát sajnos ezt nem lehet megúszni, hogy gondolkodjanak ezek a gyerekek, pedig meg akarják úszni.
Amikor legutóbb beszélgettünk 2 vagy 3 évvel ezelőtt, akkor az volt a beszélgetésünk témája, hogy jó-e az, hogy gyerek folyamatosan az interneten, vagy a tévében, illetve a számítógépen lóg. És akkor, amikor itt meghatároz ezt a 4 fontos dolgot, meg a kritikai gondolkodást, ennek kifejlesztésére vagy nevelésére alkalmas a digitális világ?
Értem a kérdést, nem jó a kérdés. Jó. Mert nem az a kérdés, hogy alkalmas vagy nem alkalmas, mert hogy ez van. És ezt nem lehet visszadugni a kis Pandora boxába, tehát hogy, nem, tehát, hogy ez a környezet, ez velünk van. Uh-huh. És ezzel nyilván szenvedünk, én is szenvedek, mint tanár. Egyrészt ez a mondjuk az én hallgatóimnak is valamennyire a döntés, hogy ők hogyan élnek, hogy doomscrollingoznak-e éjszakánként vagy esténként, és nem alszanak, és csak újabb dopamin löketeket néznek. Másrészt meg a világnak is a működése. Tehát én szoktam nekik mondani, hogy mi a problémám. Tehát van, jó, mondjuk 90-ből 30 gyerek jár be az órára, és akkor tartom nekik az órát, szerintem nem tartok rosszul órát, én már ezt nekik kell megítélni. És nincs egy szempár, amiben végig bele tudok nézni a 90 perc folyamán, de nem, hogy nincs egy darab, hanem, hogy nincs egy szempár, hogyha fölnézek egy perccel később, akkor már nem azok a gyerekek figyelnek, akik egy perccel hamarabb figyeltek.
Mi történt?
Nyitva van előttük a laptopjuk, azon szoktam rögni, amikor a laptop nyitva, és még a telefonja is, és még beszélgetnek is egymással. Nem tudunk igazániból huzamosabb ideig koncentráltan figyelni valamire, ami unalmas, és valljuk be, hogy az oktatás az unalmas, vagy nem annyira izgalmas, mint mondjuk bármi, ami az interneten van, és izgalmas és érdekes, tehát hogy egyszerűen egy ilyen figyelemzavaros világba élünk. És emiatt igazániból azt mondanám, hogy nem alkalmas a digitális világ ezeknek a dolgoknak a megtanítására, de hogy ettől még nem tűnik el ez a digitális világ, és nem tűnik el az az adottság, hogy egyébként egy figyelemzavaros világban élünk, és ne gondoljuk azt, hogy ez a gyerekekre korlátozódik, ez a felnőtteknek is megvan. Tehát amikor a normál multis vagy KKV-s kis- és középvállalkozás világában az a trend, hogy naponta kapsz 20, 30, 40, 50, 100 darab e-mailt, amivel valamit kezdened kell, meg egyébként az időbeosztásodnak mondjuk a fele vagy több, mint a fele meetingekből áll, amiknek korlátozott az értelme, és akkor dolgozzá. Tehát bármilyen összefüggő dolgot csinálj, ami több ideig tart, mint 30 perc vagy 60 perc, nem tudsz kiszakítani az idődből, gyakorlatilag este vagy éjszaka, akkor meg nem fogsz aludni. Tehát felépítettünk magunknak egy ilyenfajta világot, és ebben a világban az, aki egyébként képes új, ez a Cole Newportnak a könyvében van benne, valakit érdekel, tehát akkor valaki képes olyan képességet, készséget kialakítani, hogy bonyolult dolgokat meg tud tanulni, mert tud koncentráltan, huzamosabb ideig figyelni, és van neki kitartása, és nem válaszol az e-mailekre, és nem vesz részt a meetingeken, ami nyilván döntés kérdése, meg munkahelyi kérdése is, akkor lehet, hogy ők kicsit előrébb fognak tartani, vagy ügyesebbek lesznek.
Ha már a szempároknál tartunk, meg a diákoknál, a feleségemmel beszélgettem, és hát amikor legutóbb egy családbiztonsági szakértővel, például Ákossal beszélgettem arról, hogy a gyerekek számítógép, illetve internete, meg képernyő használat az a napi 8,5 óra, és hogy a tech cégeknek a legnagyobb ellenségük az alvás, mert hogy akkor a gyerekek nem tudnak mobilozni, meg nem tudják nyomogatni az okostelefonjukat, és azt mondta a feleségem, hogy ezzel ő is így szenved, tehát, hogy gyerekek bejönnek az iskolába, és elalszanak az órán. És nem azért, mert ő unalmasan tart, hanem mert fáradt, mert egész éjszaka vagy nyomogatta, vagy valamit csinálta a telefonjával, biztos nem duolingozott. És azt mondja, hogy ilyen esetekben még egyszerűbb hagyni a gyereket aludni, mert akkor legalább nem teszi tönkre az összes többi gyereknek az óráját, vagy a tanulását.
Igen, szerintem unalmas. Tehát az a műfaj, és képzeld, a 45 vagy 90 percig egy ember beszél, ez unalmas.
De figyelj, tehát...
Ez unalmas, de most képzeld, hogy ez honnan jön, mondjuk az egyetemeken, honnan jön az előadás. Tehát képzeld el azt a világot, 1700-1800-as évek, hogy van könyvtár, de nem férsz hozzá igazándiból a könyvekhez, és a tudásnak a legegyszerűbb, megszerzésének a legegyszerűbb módja, ha magától attól hallod, aki egyébként a legjobb koponya. Yeah. Beülnek több százan egy előadóba, és isszák a szavait. Az is lehet unalmas, a többi, de hogy nincs más módja igazániból hozzáférni az információhoz. Tehát ha bejársz, akkor jársz a legjobban. És ehhez képest, ugye mi van most? Tehát, hogy hihetetlen tárháza van annak, hogyha te információt szeretnél felszívni, most jó, abban az értem, hogy tanulni, illetve szórakozni, vagy kikapcsolódni akarsz. És ugye ezek föl vannak szeletelve most már egyre rövidebb időintervallumokra, tehát itt a figyelemgazdaságnak a fogalmát érdemes kicsit megnézni, hogy úgy működnek ezek a cégek, olyan az üzleti modelljük, akár előfizetői, akár reklámalapú, vagy hibrid modellről van szó, hogy akkor tudnak megmaradni, pénzt csinálni, ha te figyelsz. És ugye, mivel hát korlátos a figyelmünk, mert napi 24 órából valamennyit aludni, tisztálkodni, étkezni, nem tudom, közlekedni, stb. Kell. És multitasking is van, mondjuk ezt föl lehet vinni egészen a párhuzamos tevékenységek miatt egy 32-34-36 órára, de ennél többet nem tudsz egyébként, és ennél több izgalmas, érdekes, szórakoztató tartalom van, és akkor utána bekergetik a gyereket az iskolába, ami unalmas, mert egyszerűen ez egy halott műfaj szerintem, hogy tanórákon próbáljuk meg, tanárok próbálják elmondani a tankönyvnek vagy a tananyagnak a dolgát. Ez egy dolog, hogy unalmas maga a műfaj, vagy a metódus unalmas, de amit tanítanak, az is unalmas, vagy haszontalan. Tehát, hogy és lehet, hogy most meg fognak kövezni, és az oktatási rendszer vagyunk, de a túlnyomó része annak a tudásnak, lexikális tudásnak, hogy belenyomunk a gyerekek fejébe, az haszontalan a gyerekek túlnyomó részének. Egy részének persze hasznos, de nem tudjuk, hogy melyik részének, kicsit olyan, mint a reklámozás. És mondjuk a 90%-át, ugye vannak kutatások, elfelejtik az emberek, mikor kikerülnek. Ugye láttam most egy nagyon vicces grafikont a Facebookon, úgy nézett ki, hogy a matematika tudásod, és ugye elkezdett emelkedni, hatodik osztályban elkezd az iskolába járni, összeadás, szorzás, kivonás, és akkor megy a hatványozás. Ugye a legtetején, mikor fölérsz, akkor már a sokat rangú egyetemek, mátrix számítások, integrálás, nem tudom, és akkor utána kikerülsz ugye az egyetemről, az iskolából, megszűnik a matek tanítás, tehát már nem kell soha többet matekot tanulni, leraktad az érettségét. Óriási nagy visszaesés, és akkor Excel tábra szumma függvény. Ennyi. Ez a csimborasztója annak, amit a legtöbb ember egyébként, vagy a számológépnek a használata.
Igen. A szumma függvényt én is szoktam használni.
Azt én is,
amikor
de
nagyjából ott megállom. Az anyag fogyasztását számolom ki. akkor a MOL-tól lekért Excel táblázatba azt meg tudom csinálni, de éppen most kellett volna egy árajánlatot pontosítani, mert teljesítés igazolást egyik nagy ilyen építőipari vállalatnak, és leírtam nekik, hogy hát akkor ennyi volt a betonvastagság, ennyi volt a plusz centi, ennyi volt a szigetelés rétegenként, ennyi volt a vasálló térháló lerakása, és akkor visszaért a műszaki előkészítő mérnök csaj, hogy úgy látja, hogy nem vagyok barátságban az Excel-lel, mert hogy ők igazából abból dolgoznak, tehát egyszerűbb volt leírni nekem, és mondtam, hogy igen, tehát nekem az Excel az egy ilyen.
De hagyj rakom ki az írja a pontot, tehát hogy eddig kritizáltam, akkor mit kellene csinálni? Van egy...
Mert van, ahol nem 45 perc, hanem másfél óra egy tanóra a világban.
90 ja. Van nekem az előadás meg a szeminárium, tehát szerintem ez... Önlábon lövés, most finoman mondtam. Szóval van egy Sir Ken Robinson nevű oktatáskutató, Szegény már nem él, vannak videó is az interneten, meg vannak könyvei magyarul, vagy az alkotó elem, és ő azt mondja, hogy akkor mi lenne az oktatási rendszernek a célja? Az lenne a célja, hogy arra ébreszte rá az alanyát, tehát a tanulót, hogy ő mire alkalmas, mire képes, milyen készségei vannak, mit kéne neki az életbe csinálni, mit kéne neki fejleszteni, és ugye ez számtalan, tehát nem mindenki tehát nem mindenki különbözik, mert nyilván vannak mintázatok, hogy valaki ebben jó, valaki abban jó, tehát mondjuk
jó, hát így
néhány száz dolog, vagy néhány ezer dolog.
Egy tanyán élő gyerek nyilván, tehát először a kapát, meg az ásút, meg a gerebét ismeri meg, és nem a...
Igen, de onnan, de tanyáról is jönnek azért a tanyavilágból is olyan koponyák, hogy Nobel-díjas lesz belőle, ha megadjuk neki a lehetőséget, és egy olyan társadalomban, ahol ezt az oktatási rendszert, ezt a mobilitást megteremti, az jó. És ehhez képest ugye meg bizonyos... Nincs.
Igen.
Nincs. Nincs. Ezzel nem csak mi küzdünk egyébként ezekkel a kihívásokkal, amik az oktatási rendszerben vannak, hanem a világon mindenhol. Vannak jobb, meg rosszabb megoldások, meg sztárolt megoldások, mint egy időben ugye a finn oktatási rendszerre mondták ide az, hogy fantasztikus, és most ugye látjuk az elmúlt néhány évben, hogy ott is vannak azért problémák, meg gondok. Nem jó, nem könnyű egy ennyire gyorsan változó világban jó megoldásokat, vagy jó javaslatokat adni, és ugye erről beszélek, hogy inercia, tehetetlenség. Tehát az oktatási rendszernek van egy tehetetlensége. Tehát aki bekerül most 6 évesen az oktatási rendszerbe, az 15 év múlva fog kikerülni valahogy. És ha én megváltoztatom
addig
mondjuk
háromszor fordult a világ addig.
Igen, és ha mondjuk megváltoztatom a nemzeti tantervet, ugye felmenő rendszerben, akkor akik most elkezdik 6. vagy 7. azt a rendszert, amit most kitaláltam, tehát hogy annyira érted, tehát hogy nagyon, nagyon lassan történik meg, és hiába exponenciális a technológiának a fejlődése, hogyha nem tudom én, mondjuk 3D, most éppen ez a legújabb trend, hogy 3D nyomtatókat adnak iskoláknak, és akkor gyerekeknek vigyék be az órára. Éppen erről lamentáltuk a feleségemmel reggel, mert volt egy ilyen InnoDigi konferencián, és akkor egy ilyen workshopon volt, ahol 3D nyomtató volt, és akkor ugye az mondja, hogy hát ezek drága berendezések, ezért a gyerekek ne szórakozzanak vele, tehát be van zárva egy tanterembe, hopsz, egy tanteremmel kevesebb, ahol ki lehet írni órát, és ugyanakkor kevés tanterem van, meg szaktanterem, és a kulcs ugye a technika tanár zsebében van, és ezt nem adjuk oda senkinek. Tehát kicsit ilyen gettósítással a technológiának, és ugyanezt láttuk a számítógépekkel, és ha megnézed akkor az oktatásban, ez a frontális oktatás, ugye padok vannak, toll van, ceruza van, füzetek vannak, tehát hogy bemennél egy 100 évvel ezelőtti iskolába, nagyjából ugyanezeket a dolgokat látnád, mint módszertanilag, jó projektort mondjuk használják, ahol van, de se a rádió, se a tévé, se a számítógép, hogy ezekkel kapcsolatban mind óriási remények voltak, hogy hogyan fogják majd modernizálni az oktatást, meg a tudást, meg felszabadítani, és ehhez képest ugye propagandára, valami szórakoztatásra, igen. Persze nyilván a hírfogyasztásra, tehát hogy elkezdtük használni, és nem úgy, ahogy azt mondjuk a feltalálója kitalálta.
Steve Jobs mit szólt volna ehhez az Androiddal való fúzióhoz? Tehát szerintem az Apple-en nagyon komoly problémák vannak, tehát amióta Jobs meghalt, csak meg kell nézni a termékeit. Hát biztos nem adta volna ki.
Hát ez nem tudom, mert ugye neki az ős ellenség az IBM volt az elején, ugye amikor 1984-ben kiadták az első Apple Macintosh-t, ugye nagyon híres reklám volt, és akkor az IBM volt a nagy testvér ebben, és őket akarták lenyomni, és be is nézte amúgy, hogy az Apple nem a IBM-mel versenyzett valójában ezen a fronton, hanem a Microsoft-tal. Uh-huh. És ennek hosszú történet, most nem akarom elmondani, de amúgy érdekes. És a Microsoft-tal aztán végül is kiegyezett az Apple, és ugye azóta is vannak a Microsoft termékek az Apple-on. Tehát én ezt inkább ehhez hasonlítanám, hogy ha az üzleti logika az diktálja, akkor szerintem ez egy jó döntés, vagy egy kiegyezés. Az más kérdés, ugye, hogy a Jobs körül egy ilyen valóságtorzító mező volt, tehát hogy ő rávette az embereket arra is, amiről azt hitték, hogy lehetetlen, tehát, de ugyanakkor kihajtotta belőlük a kakit is. Tehát, hogy tehát ez a 16-18, igen, 16-18 órákat dolgoztat őket, és kiégtek, és nem volt feltétlenül jó, és egy konfliktusos személyiség volt. Tehát lehet, hogy a Jobs alatt egyébként nem nézték volna be amúgy ennyire ezt, vagy nem maradtak volna erről a technológiai forradalomról. Ők igazából két nagy technológiai trend versenyzett egymással a 2020-as évek elejéig, ugye, hogy mi lesz a következő nagy dolog, ugye next big thing, ugye minden cég ezt keres, ilyen nagy tech cég, és hogy nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez a metaverzum, tehát az a fajta ilyen augmentált, kibővített valóság, amiben be tudunk menni a saját valóságunkon túl, és ugye ezek ilyen VR szemüvegek, meg AR szemüvegek, meg egyébek.
Levették a napirendről.
Levették, de ugye a Meta is, azért, a Facebook is az élet Meta, mert erre fogadtak, hogy ez jön, és akkor ehhez képest az árnyékvilágból, vagy az árnyékból hirtelen előlépett a sokak által sokáig lesajnált mesterséges intelligencia, és egyszer csak ránk rúgták az ajtót 2022. november 30-án, amikor megjelent a ChatGPT, és ugye a cégek, amik mentek ez egy irányba, azoknak, vagy milyen több vasat tartanak a tűzben, de alapvetően nem erre fogadtak, hogy ez lesz a következő nagy dolog, azok kicsit hoppon maradtak. Szóval ebből a szempontból szerintem a Meta vagy a Facebook sokkal jobban reagált, tehát a Lámával, vagy a saját AI megoldásukkal, az Apple meg nem. Tehát ezt láttuk mondjuk a Microsoftnál, ők meg az okostelefon forradalmat nézték be, és még mindig megvannak, tehát nem feltétlenül problémás ez, ráadásul, hogy ezek a technológiai trendek egyre gyorsul ütemben jönnek.
De hogy a mesterséges intelligenciával nem az van, hogy úgy be fog épülni az életünkbe, hogy gyakorlatilag természetessé válik a jelenléte mindenhol?
Nem értem a jövő időt.
Ja, ugye, bocsánat.
Mert hogy ugye a mesterséges intelligencia most beépült a mindennapjainkba. Tehát mondjuk, ha megnézed a közösségi médiát, hogy a közösségi médiában mondjuk a hírfolyamatot, azt egy algoritmus rakja eléd, mert annyira sok tartalom van, hogy abból válogatni kell. Csak ezt nem látod.
Hát hogy ne látnám? Tehát az alsó
epizódban. Mármint abban az értelemben nem látod, hogy ez mesterséges intelligencia. Vagy nem látod abban, hogy az ellátási láncok hogyan működnek és hogyan vannak optimalizálva. Vagy nem látod, hogy a termékeket hogyan fejlesztik.
Néha azért többet várok egyébként a mesterséges intelligenciától.
Igen, de szerintem az, hogy a technológia mit tud, meg hogy hogyan használjuk ezt a technológiát, és mire optimalizálunk, és szerintem itt az egyik kulcs, amit megint csak nem szoktak figyelembe venni, hogy az üzleti modellje egy cégnek, az meghatározza, hogy mire optimalizál. És ugye a közösségi médiánál ez az ingyenes reklámozási modell, ez teljes mértékben minket tett árucikké, meg a mi figyelmünket tett árucikké, aminek a következő, amit az oktatásnál mondtunk el. Tehát, hogy van egy ilyen veszély. De egyébként ugye a Timorálinak van egy nagyon érdekes könyve, 2018-ban jelent meg magyarul a Tipotexnél.
Hogy kérdezzem meg, hogy azok a kis diákok, akik ott ülnek az óráidon, amikor ezeket a könyveket ajánlod nekik, ezeket elolvassák?
Meg fogsz lepődni. Én azt hittem, hogy nem. Hogy nem érdekli őket, és múltkor valahogy kiderült, hogy én mit olvasok, és akkor az egyik hallgató előkapott a táskájából egy könyvet, meg egy másik hallgató, és nem mondom, hogy mindegyikük olvas, meg nyilván ez a Corvinus Egyetem, ami most nem haza akarok beszélni, de mi a krémjét fölözzük le ugye azoknak, akik a hazai oktatásból jönnek, és Magyarországon maradnak, tehát nem tudom, 450 pont fölötti hallgatóink vannak, tehát valószínűleg nem a tipikus hallgatóval találkozom. És azért persze itt se olvas mindenki, legalábbis könyvet, de azért olvasnak, igen. Ez engem is meglepett amúgy.
Visszatérve az az érdekes könyv.
Az igen, hogy ez a Tim O'Reilly-nek a könyve, ugye az van a címlapján, hogy nagy V, dupla V, nagy T, nagy F, ugye, aminek az a feloldás, hogy
what the fuck?
Nem, what's the future? De bocsánat. Belejött a zsákutcába, de mindenki ezt gondolja.
Kösz szépen.
Igen, szóval what's the future, és ugye azt mondja, hogy már most egy ilyen hibrid mesterséges intelligencia szuperorganizmusban élünk. Tehát ha kivennénk a gazdaságból, a kapitalizmusból, a globális kapitalizmusból a mesterséges intelligenciát, akkor nem működne. És ez 2018-as könyv még vegan a large language model, tehát a generatív mesterséges intelligencia forradalma előtti világból jön. Tehát ugye igazániból, és most vált láthatóvá ez az egész dolog.
De hogy azért mégiscsak vannak szakmák, csak egy kicsit az álláskeresésre visszatérjek, amit biztos nem fog a mesterséges intelligencia, tehát a fizikai munkát azt nem tudja kiváltani.
Hát azt majd kiváltják a robotok, ugye. Van a Geoffrey Hinton, nem tudom, hogy ismerősen neked a neve, ő Nobel-díjas, 2024-ben, tehát tavaly kapta meg a Nobel-díját a neurális hálózatok, tehát a mesterséges intelligencia alapjainak a megteremtésért. Egy pár éve felmondott a Google-nél, ott volt a DeepMind-nak az egyik első alkalmazottja, ugye a DeepMind volt, aki kifejlesztette az AlphaGo-t, ami megverte a Lee Sedol-t, a világ legjobb Go játékosát, 2016-17, És ő nagyon sokáig azt mondta, hogy ez a fajta félelemkeltés, hogy elveszi a munkát, meg kiírt minket, meg egyebek, hogy ez ilyen humbug, tehát ezt nem mondják, mert ez nem ilyen, meg nem így működik, meg az ember adja neki a célokat, meg itt ilyen együttműködés van, kokrésen van egyebek, és aztán, mikor látta, hogy ez mire képes a 2022-es forradalom után, ugye, amit ez a generatív mesterséges intelligencia okozott, akkor felmondott a DeepMind-nál, és azóta járja a világot, és azt mondja az embereknek, hogy kellene valamilyen keretrendszert, megállapodásokat, felügyeletet kitalálni, hogy ezt hogyan akarjuk csinálni, mert az, hogy versenyeznek egymással ezek a cégek, és ha majd nem csinálják meg az amerikaiak, megcsinálják a kínaiak, ugye ezzel gyakorlatilag a Pandora szelencéből rakjuk ki a dolgokat. Mm-hmm. És ugye őt szokták megkérdezni arról, hogy jó, és akkor félre attól, hogy mondjuk a gyerekeinek, meg az unokáinak milyen lesz a jövője, meg milyen állásuk lesz. És akkor megkérdezik, hogy mégis mit érdemes akkor csinálni. És akkor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen egy vízvezetékszerelő. Ez volt neki a válasza. Mert hogy az tudás is kell hozzá, fizikai, a valóságnak a fizikai módosítása, nagyon finom motorikus kézmozdulatok kellenek hozzá, és ebben még nem vagyunk elég jók. De nem vagyok benne biztos, hogy egyébként a falun, hogy említettem, hogy ugye van egy házunk a Rádon, hogyha mondjuk oda akarok egy vízvezetékszerelőt hívni, akkor inkább ne hívjak, mert nem jön, vagy oldjuk meg magunknak.
Igen.
Szóval lehet,
hogy... Burkolót sem találsz, csak szólok.
A sógornőm burkol, tehát így családomból megoldjuk, de jó. Kicsit kalákába. De nem vagyok benne biztos egyébként, hogy mondjuk a robotok nem lesznek idővel képesek erre. De egyébként ugye a mondás az, hogy idővel mindenre képesek leszek, és ahogy mondtam, nem a képesség számít, hogy mire képesek, hanem az, hogy ez hogyan terjed el a szervezetekben, a jogrendszer mit szól hozzá, a kormányzati politikák mit szólnak hozzá, mire vagyunk egyáltalán képesek adaptálni, mert csomó tehetetlenség van, ezt így szoktuk csinálni, tehát ha így szoktuk csinálni, akkor lehet, hogy van egy robot, ami jobban csinálja, de nem fogjuk másképp csinálni, mert így szoktuk csinálni. De azért nem buzdítanék bárkit arra, hogy mondjuk nem tudom, vízvezetékszerelőnek tanuljon.
Hát, én tudom. Jó, tehát vízvezetékszerelő, mondom. Ács például nagyon jó, például tetőfedő ács.
Igen, csak télen hideg van, nyáron meg meleg. Ezt az ácsunknak nevében mondom, aki nyáron azért nem megy föl, mert 50 fok van, télen meg azért, mert mínusz fok van. És igaza van, mert mind a kétszer oda ragad a tetőhöz. És ez még egy normális éghajlat. Van egy ismerősöm, aki egy PhD-s és kint van Kanadában, és ácsként dolgozik, el tud képzelni, ott van egy pár hét, amikor jó az idő, és egyébként meg mennyi fel a tetőre.
Hát szerintem azért a fizikai munka, vagy ez a fajta tevékenység, ez mindenféleképpen egy kicsit így előre viszi az ember. De ha már ott tartunk, hogy az oktatás válságban van, tudom, másfél percünk van még, csak most éppen kitüntettek téged a Kornincz Egyetemen, amiről nem akartál beszélni, de én nagyon fontosnak tartom azt, mert hogyha az oktatás válságban van, akkor a tudományos ismeretterjesztés az lehet, hogy elfoglalja a helyét, vagy leváltja, vagy kiváltja.
Hát az oktatás helyét szerintem nem, de ugye én azért kaptam díjat, mert a digitalizáció, a mesterséges intelligenciával foglalkozom, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés. Az ismeretterjesztés ugye az a laikusoknak szól, azoknak, akiket érdekel a tudomány, de nem járnak mondjuk már iskolába.
Ja.
Az oktatás ugye az a diákoknak szól elsősorban, a kutatás meg ugye a tudományos közösségnek, illetve az üzletnek, akik tudják ezeket az eredményeket alkalmazni. Tehát ezek más-más felhasználású dolgok, és szerintem az ismeretterjesztés is nagyon fontos, azért szoktam ilyen szerepléseket vállalni.
És ma este miről fogsz előadni?
Mi a mesterséges intelligencia, el fogják venni a munkánkat a gépek, illetve a mesterséges intelligencia és a dezinformáció kapcsolatáról.
De ez most már így benyomnak egy gombot, tehát ez érdekli szerint az embereket, vagy ezt várják?
Érdekli is az embereket, meg akarok egy konkrét példát is mutatni, a dezinformáció, ez egy nagyon komplex történet.
Jaj, mert jövő héten lesz a sajtószabadság, és miért fontos a független sajtó?
Lesz, igen, jövő hét pénteken délután a független médiaközpontban.
Mennyire meg kellett volna beszélnünk ezt is?
Majd jövök máskor is.
Elment az idő. Nagyon szépen köszönöm, Pintér Robert, szociológus, politológus, a Budapesti Kornincz Egyetemi docense voltál bennünk. Köszönöm szépen, Robert, hogy jöttél.
Köszönöm.
Jó előadást mára, tehát Boglár Babelkamp. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt technikus és műsorvezető kollégám Horváth Ádám, a telefonnál Lehocki Mirjam, az előkészítésben Zsidai Péter, illetve hát, mint említettem, Korpás Krisztina. Én Pálinkás Szűcs Robert voltam, legyen kellemes a hétvégéjük, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!